Negyedik fejezet. A matematikus a Szent Palotának egyik zugában régi papíruszlapokat és pergamentekercseket talált. Az egész világról elfelejtkezve vette be magát közéjük, és mohón bontogatta egyiket a másik után. Reszketett a keze az örömtől, amikor az egyikben Menechmusnak a kúpszeletekről szóló értekezését ismerte fel, amelyet régen elveszettnek gondoltak. De amint szétnyitotta a göngyöleget, elfacsarodott a szíve. A papíruszt helyenként kirágta a moly, és az írást sok helyen elfakította az idő. Leöntötte a kartát cédrus olajjal és bekente sáfránnyal, amitől láthatóbbakká váltak a betűk. Hozzáfogott a másoláshoz, amikor Lactantius bezuhant az ajtón. Hallottad? Igaz? Igaz. Nyalábolgatta le Bion a padról a poros tekercseket, hogy helyet csináljon barátjának. Megtaláltam. Micsodát? Menechmust, ide néz! A rétor idegesen odább lökte a kincset. Én azt kérdeztem, hogy a hír igaz-e? Rám nézve nem, mert én nem hallottam. Hajolt munkája fölé a nem méltányolt fölfedező bosszúságával Bion. Nagy a nyugtalanság a városban, hogy a gyazigok betörtek Valériába, Danubiuson túlra. És mi közöd neked a Danubiushoz itt Antiohiában, mikor te különben is numidiai vagy? A Galerius alá tartozó Pannonia, amelynek keleti részét feleségéről nevezte el a Cézár, hogy hízelegjen vele apósának, csak ugyan messze volt ahhoz, hogy Antiohiában nyugtalankodjanak miatta. A szíriai tevehajcsár semmivel sem tudott róla többet, mint a Pannon szőlős gazda Tripolitániáról, vagy a kordubai marhatenyésztő Palmiráról. A római birodalom világnak világ, de többé nem haza. Akkora erdő volt, hogy soha se lehetett égés nélkül. A barbárok hol egyik, hol másik sarkába dobtak üszköt. De a füstjétől csak azt törölgette a szemét, aki közelről kapta. Ahová csak a híre jutott el, ott nem izgultak miatta. A nagy háborúk, ha sokáig tartották elzárva határokat, okozhattak ingerültséget. Elakadt a gabonaszállítás, és mindent megdrágítottak a kereskedők, akik csak életük kockáztatásával szerezhettek árukat, mert a katonák kémeket láttak bennük. De a kis rablótörzsekkel való csetepaték nem változtatták meg az életképét, és ezért nem is igen érdekeltek más, csak a rabszolgakereskedőket, akik ilyenkor frissítették fel árukészletüket. Különben az Augustusok és Cézárok dolga volt az egész. Ők gyarapszanak egy-két sávval, ha győznek, ők kisebbednek, ha vesztenek. Ez esetben azonban csak ugyan nyugtalankodott Antiohia. A jazik betörés otthon foghatta Galériuszt, és megakadályozhatta az uralkodók találkozóját, amire pedig már fél év óta készült a világváros. A kereskedők nagy forgalmat, a hivatalos emberek előléptetéseket és kitüntetéseket, az éhesek és rongyosak gabona és ruhaosztogatást, és mindnyájan ünnepeket, mulatságokat, néznivalókat vártak tőle. Csak a helyi hatóságok éreztek titokban megkönnyebbülést. Nem csak az uralkodók, hanem embereik vendégül látása is a muníciumokat terhelt, és volt olyan város, amelyeket évekre koldussá tettek a kényszerű vendégeskedések. A rétor azok közé tartozott, akik úgy érezték, hogy a barbár hordák az ő kezéből ütötték ki a pecsenyét. Nem csak azt sajnálta, hogy hiába tanulta be nagy beszédét, amelytől a császár elaludt figyelmének fölébredését és hadhatósabb támogatását remélte. A rétor nem volt különösebben önző ember, és legtöbb pályatársával ellentétben tudott is lelkesedni azokért az eszmékért, amelyekből élt. Volt egy ötlete, amellyel az istenek érdekét kívánta szolgálni, és ennek megvalósulását a császár látogatástól remélte. Mnester, a püspök, nem hiába volt tanult és tudós ember Szerapisz Isten szolgálatában. Amit pogányul tanult, annak keresztényül is hasznát tudta venni. Lactantiusszal való vitái során nem egyszer Ciceróval bizonyította, hogy már a régi Róma tisztultabb elméi is megsejtették az egyistent, mielőtt Krisztus kinyilatkoztathatta volna az igazságot. A rétor tisztában volt vele, hogy Cicero a rombolásnak legveszedelmesebb csákánya lesz az istentelenek kezében, ha a csőcselék meghódítása után a művelt társadalomra is rávetik magukat. És azt gondolta ki, hogy egy titkos császári ediktummal elejét lehet venni ennek a veszedelemnek. Cicero régi kiadásait ki kell vonni a nyilvános könyvtárakból, és beszolgáltatni a könyvkereskedőkkel is. Kellő felügyelet mellett megtisztított Cicerókat kell forgalomba hozni. A rossz hiszeműek által Isten káromlásra forgatható tételek kihagyásával. Bion türelmesen végighallgatta barátját, aztán elkezdett turkálni a penészes lomok közt. Megállj csak. Mindjárt meg lesz. Az imént láttam. Tessék. Itt van Lactantiusom. Cicero könyve az istenek természetéről. Parancsold a scalpellumot is, ha azt hiszed, hogy egy kis vakarással meg lehet menteni az isteneket. De azt nem ajánlom, hogy vallásfilozófiára tanítgasd a császárt. Diocletianus, nem Marcus Aurelius, barátom. És egy jó adójavaslatért odaadja Cicerót Szenekástól, és ráadásul az isteni Platont is. Mi baj, Vintipor? A szent emlékezet magisztere tétován állt az ajtóban. A nobilissimust keresem. Melyiket? A princepset. Eljej, hát nem tudod, hogy kettő van. Maxentiust. Bion felhúzta a szemöldökét. Itt. Könyvek közt. Tudósok közt. Ez a nobilissimus sokkal nobilisabb körökben található, fiam. Vénusz térdére, mondom, a 10 esztendővel fiatalabb volnék. Segítenék neked megkeresni. Üzenetet kellene neki átadnom a prepozitustól. Azt mondta, hogy bizonyosan a nobilissimánál találom meg. Hát, hiszen én is olyasfélét gondoltam, köhécselt pajzánkodva a matematikus. Hát, azt mondták, Titanillánál keresd? Más nevét mondták, gondolkodott el a fiú. Maximillát, mi? Az a neve, de arra nem ért. Az apja Titanillának nevezte el, mert ez is bizonyság arra, hogy ő titán. A Diocletianus Jupiterrel formáltat magához papai jogokat, Maximianus pedig Herkules nemzette, akkor Galériusnak legalábbis titánnak kell lenni, s a lánya nem lehet más, mint Titanilla. Titánka pendelyben, de úgy mondják, el is bánik 3 legénnyel is egyszerre. Mit gondolsz, Lactantius, mit írna az öreg Cicero az istenek természetéről, ha a mi halhatatlanjainkat ismerné? A rétor lógatta az orrát. Ha a császárok nem jönnek meg, úgy járok, mint Mídász király. Lemegyek az Orontész partra, és a nádasoknak mondom el a beszédem. A császárok megjönnek, uram, fordult Quintipor a rétor felé. Éppen erről szól az üzenet. A jazikok visszafordultak, mert hátba támadták őket a markomannok. A Dominus már elindult Nikomédiából, Maximianus Augustussal, Galérius Cézár pedig már ma vagy holnap megérkezik. Az istenek hírnöke vagy, fiú, lelkendezett a rétor, és összecsókolván a magisztert és Biont elszaladt. Ezt boldoggá tetted, nevetett Bion. Nem tudom, a nobilissimusnak viszele ilyen örömet. Quintipor elfintorította az arcát. Nem vállalnád magadra az üzenet átadását, Bion? Hogy gondolod ezt? Ilyen roskat inú öreget nem is fogadna nobilissima. Tudja azt a prepozitus, kit küldjön oda. A járást se tudom, elkísérlek odáig. Ha összetesszük az eszünket, majd csak oda találunk. Az antiohiai császári palota különböző korú és rendeltetésű épületek fallal körül kerített tömege volt óriási területen elszórva, platánligetekkel elválasztva egymástól és ciprusfasorokkal összekötve. 500 év óta A város alapító Szeleukosz Nikatortól kezdve a kelet minden ura rontott vagy szépített rajta a kor divatja és saját egyéni passziója szerint. Augustus templomot építetett benne Apollónak. Néró olyan labdázó térrel látta el, amelybe csak leáldozás a percében sütött be az égető szíriai nap. Hadrianus szökőkutakkal, Aurelianus és Diokletianus pénzverő műhelyekkel bővítette ki. Úgy látom, ez ő titársága, mutatott a matematikus egy sárga márványvillára. Tornácán magas talapzaton Galerius életnagyságú bronzszobra állt, Agassias vívóját utánozva. Jobbról Fortuna a bőségszaruval, balján az aranyfonalat eresztő három párka csoportja. A nyugatnak néző erkéről, amelyet bíborponyva védett a napsütéstől, kacagás hallatszott. Quintipornak az az érzése volt, hogy aranygolyót dobnak ezüstálba. A galambot hallom, bólintott Bion, a karvaj se lehet messze. Persze, hogy ott van, mégpedig párosan. Az a ferdevállú, a smaragd nyaklánca ide villog, az a te Maxenciusod. Arról híres, hogy vékony aranykarikát visel minden ujján. Azt mondja, a vastag pecsétgyűrű nem való ilyen melegbe, ő azt csak télen bírja el. Hát, az a tarka köpenyű, nyáron is süveges barbár ki lehet. Tudom már, a perzsa király bujdosó fia. Annak is csak olyan köszöntés jár, mint a princepsnek, mert az is felülről húzza a fűrészt. Na, most aztán vág neki bátran. Nézlek, rendben vagy-e? Megigazította a borsózöld ruhán a cseresznyepiros övét, és gyöngéden rátaszította a fiút a csillámlapokkal kirakott útra, amely rozmarin szegély közt vezetett a villa oldal bejáratáig. Szerencsére éppen azon a folyosón talál rá, amely két kanyarodóval az erkélybe torkolt. Az egyik kanyarodónál a hárfás bronzszoborban ráismerte a múzsa vezető Apollóra, a másik előtt Szaffó rózsaszín márványhermája volt, megállt, és olvasni kezdte a szoborba vésett aranyozott fölírást: életemet, szerelem, te neked kéretlen ajánlom, mert a halált te legyőzöd. Tovább nem tudta olvasni, mert megint csengett az ezüst serlegbe dobott aranygolyó. Összerezzent és dobogó szívvel húzta szét az ajtónyílás sejem velumait, de csak egyet lépett, aztán gyökeret vert a lába. Az erkély közepén, elefántcsontlábú magas pamlagon, skarlát takaró alatt feküdt valaki. Nő volt, csak a feje látszott ki, tornyosan fésült fekete haj és vérpiros száj a keskeny fehér áll felett. A széles arany homlokszalag lehúzva a szemre és az orra, mint mikor bujócskázó gyerekek nagyon lekötik a hunyó szemét. A smaragd nyakláncos fiatalember is gyermekmódra hadonászott. Látsz, látsz, a császár életére mondom, látsz, Titanilla! A fiatalembernek vörös szeplős lófeje volt, szétálló füle és nyerítő hangja. Esküszöm, hogy nem látok, kacagott a nobilissima. Hidd el, kedves Maxentius, behunnám a szemem, ha nyitva volna is, hogy ne lássalak. Várj, kis vipera, majd elhallgasz, te mindjárt, legyintette meg a princeps tenyere a lánynak a takaró alatt kirajzolódó tomporát. Na halljuk, kifogta most be a sziszegőd? Odább taszította a mosolygó másik ifjút, s a lány arca fölé hajolva futócsókkal érintette a piros szájat. Varanész, nevetett a lány. Vesztettél, tapsolt Maxentius, s a falon függő viaszos táblácskára egy veszőt húzott az ezüst stílussal. A hegyes süvegű lecsúsztatta válláról a tarka köpönyeget, s most látszott, hogy a bal karja hiányzik. Mély lélegzetet vett, és térdre ereszkedve száját erősen rászorította a lányéra, akinek az arca nevetőre gödrösödött, és közben félkezét lassan a válla alá csúsztatta. Megfojtasz, Maxentius, húzta oldalra a fejét a nobilissima. Aztán elnevette magát. Nem, ez is Varanész volt. A princeps mérgesen toppantott. Csalás, csalás, Varanisz megszorította a válladat, arról ismertél rá. Így szoktátok mi, nem csak játékból, ugye? Már megint kezdett, Princeps. Most hidegen csendült meg a lány hangja, míg kis fehér keze a kötelékkel vesződött. Old meg ezt a csomót, Varanisz. Köszönöm, már megvan. Ledobta a padlóra az eltépett szalagot, és oldalra fordulva felkönyökölt a pamlagon. Válláról lecsúszott az eperszín sejem kíton, fehér bőrén ott vöröslöttek a szorítás csíkjai. Elhiszed, Varanisz, hogy a szajkómnak több esze van, mint a barátodnak? Csókra csucsorított szájjal cuppantott fel a tarkamadárra, amely aranykalitkában gubbasztott az ajtónyílás fölött. Hát te ki vagy? Látta meg Quintiport. A magiszter, aki eddig se elszaladni nem mert, se előre lépni, letérdelt, és fölemelt karjával végig súrolt a homlokát. A köszöntés jelével letörölte róla a zavar verejtékét. A császár rabszolgája, nobilissima. Kiküldött, kerekedett rá a lány mandulavágású sötét szeme. Az illustris prepositus üzent a nobilissimusnak és nobilissimának. A lány szeme fölsiklott a madárra, tovább cuppogott neki. A princeps előbbre lépett, rövidlátó szemét ráhunyorgatta a fiúra. Na mit akar a vén eunuch? Megint csípett nekünk valami takaros kis fürjet a rabszolgapiacon? Fiút vagy lányt? Ő istenségeik a Dominus és atyád az Augustus. Maxentius előre görnyedt és megcsippentette a fiú vállát. A gráciákra, hiszen te lány vagy? Herkules, nagyapámra mondom, kis gézengúz, hogy engem még a fiús hangoddal se csaphatsz be. Kezét tovább akarta csúsztatni a fiú nyakán, de az felugrott, és akkor átlökött rajta, hogy a pamlagig tántorodott. Titanilla nevetve kapta meg a két vállát. Herkules onfalé lábainál, mit szólsz hozzá, Varanész? A perzsa feleletül hátat fordított, és kihajolt az erkélyem. A lány megrázta nobilissima vállát. Esküszöm, hogy ilyen ügyesen csak az én princepszem tud esni. Te, kedves te, hát hogy nézhetted nőnek? Hiszen tudod, hogy neked minden nő bíztatás nélkül a nyakadba ugrik. Magához szorította a lófejet, és addig círógatta, míg a princeps megbékülten emelkedett fel. Tréfásan melbeütötte a mereven álló halálsápat magiszter. Nem szégyen lesz ilyen gladiátor kart viselni ehhez a hajadon ábrázathoz? Vagy az antiohiai ambubáják így jobb szeretnek? Na, mit üzent az öreg? Quintipor megtette a jelentést, Maxentius derűs arccal hallgatott, de a kétségbeesést csinált fintorával fordult a lányhoz. Na, ilyen a te szerencséd, gyönyörűm. Megfogadtam magamban, hogy szakállánál fogva húzom ide a jazigok királyát, és neked adom eunuchnak, s látod, erre békét kér az a nyomorult. Bizonyosan tőled ilyet meg, incselkedett a lány. Ne búsulj, princeps, beérem én te veled is. Kezét hozzáérintette a nobilissimus laposra kent kócsajához, de mindjárt vissza is kapta. Hol veszi a borbélyod ezt az utálatos kenőcsöt? Arábiai nárdus, mentegetőzött Maxentius, és hozzákente fejét a lány nyakához. Az utálkozva intett az elbocsátásra váró Quintipornak. Hozd ide azt a törlőkendőt, azt a fehér sejmet az asztalról. Megtörölgette a nyakát, és csomóba gyűrve a sejmet arcába dobta a princepsnek. Ha én neked volnék, levágatnám a borbély kezét, mint szentségtörőjét. Varanisz megszólalt komoly arcán csúfolódó mosollyal. Hogy is hívják azt az istenteket, aki egyszer az Olimposzon aranyhálót kovácsolt Vénusz fölé, mikor Mars istennel aludt? Vulkánusz, igen? Szólhatnál neki, Maxentius, hogy itt is találna munkát. Ott a kútnál. Nézd csak. A galambház előtt. A galambház előtt bronznimfa két mellett csurgatta a vizet egy fekete kőmedencébe. Párkányán ült Konstantinus, eltűnődő arccal nézve az alkonyodó napba. Észre se vette, hogy az előtte térdelő Minervina borostyán koszorút illesztett a fejére. Ó, a sógorka már is imperátort játszik, zöldült el Maxentius arca. Gyere, kívánjunk neki szerencsét! Vonszolni kezdte a perzsát, de aztán a homlokára ütött. Fölkapta a viaszos táblát, s odatartotta a nobilissima elé. Az aranyamat, drágám! Először nem Varanész csókolt meg, hanem én. Hát most csókolj meg te, és töröld le a tartozásom, ásította nobilissima. Nem lehet, aki ügyetlen volt, fizessem. Álom szoliduszokkal fordította kifelé a lány mind a két tenyerét. Azok nem neked valók, és nekem egyéb vagyonom nincs. Tudod, hogy én vagyok a császári ház koldus király kisasszonya. Akkor minek játszottál? Tudod, hogy én meg annak a Maximiánusnak a fia vagyok, akinek hóhér a végrehajtója. Fölkapta a lány pávatoll legyezőjét, és bárgyanán tette a torkára. Az újra ásított, és kelletlen arccal mondta, borzasztóan megijesztettél, princeps. Az én apám meg maga a hóhér, majd ő megadja az aranyadat, ha megjön. Jó, de ezt elviszem zálognak. Lekapta a skarlátlepedőt a lányról, aki egy pillanatra födetlen maradt, felgyűrődött kitonában. A magisztert meglepte, milyen vékony és kicsi volt. Inkább látszott driádok, mint titánok sarjadékának. Menjetek, hagyj aludni, csavargatta maga köré a tórus végére dobott ezüst fájtlat, és már le is hunyta a szemét. Maxentius odadobta a skarlátot Quintipornak. Ezt hozd utánunk. Azután belekarolt Varanészba. Vénuszt aranyhálóval kellett megfogni. Dajkának ez is jó. Alig érték el a folyosó első kanyarodóját, a nobilissima az erkély párkányára ugrott. Figyelmeztetni akarta a szerelmeseket, de a kút körül már nem volt senki. Ott maradt a párkányra dülve, és mikor Maxentius kiért a házból, csípősen kiáltott le rá. Ezzel is úgy jártál, mint a Jazik királlyal. Az ellenség harc nélkül elfutott előled. A princeps fölfenyegetett az ujjával. De egyszerre kiment a szemedből az álom. Veled együtt, öltötte ki a nyelvehegyét a nobilissima. Akkor lépett ki az udvarra Quintipor, szemmel láthatólag olyan erővel szorítva magához a könnyű skarlátot, mintha ólomból volna. A nobilissima elmosolyodott, és újra lekiáltott a tétovázó Maxentiusra. Küld vissza a leplemet! Vigyem én magam, azt mondtam, küld vissza! Azt hozza föl, aki levitte! Hiszen nekem még át se adta az üzenetet a rabszolga. Maxentius már indult is a lepellel. A nobilissima hangja parancsoló lett. Elég volt belőled már a princeps! A rabszolgát akarom! A nobilissimus dühösen dobta oda a takarót a magiszternek, és fölkiáltott az erkére. A többieket nem parancsolod? Ha akarod, a lovászomat is felküldhetem. A lány ezt már nem hallotta. Kerek ezüst tükréből a haját igazgatta, a száját pirosította, az arcát fehérítette, és egy ólomrudacskával egy csöppet hosszabbra vette szemöldökét.